Bethlehem, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Átlépte az 1 milliót a visszaküldött nemzeti konzultációs kérdőívek száma, és ez nem csak egy szám, ez egy egyértelmű üzenet. Az emberek készek közösen dönteni az ország jövőjéről, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs megköszönte a véleménynyilvánítást annak a több mint 1 millió embernek, aki már kitöltötte a konzultációs ívet, azokat pedig, akik még nem töltötték ki a dokumentumot, arra kérte, hogy csatlakozzanak akár papíron, akár online töltsék ki, és küldjék vissza a kérdőívet. Tudatta, hogy a konzultáció előzetes eredményeit a következő napokban közölni fogják. Karácsony Gergely főpolgármester javaslata szerint, aki száguldozik a városban, attól végső esetben el lehessen kobozni járművét. A főpolgármester Facebook oldalán tudatta, a fővárosi közgyűlésnek javasolja, hogy kezdeményezze a kormánynál az osztrák szabályozáshoz hasonló jogszabály kialakítását, amely jelentős sebességtúllépés esetén első alkalommal a gépjármű 6 hónapos átmeneti lefoglalását, második alkalommal pedig elkobzását teszi lehetővé. Az osztrák szabályok szerint, aki lakott területen legalább 80 kilométerrel, lakott területen kívül pedig legalább 90 kilométerrel túllépi a megengedett sebességet, attól a bírság és a jogosítvány elvétele mellett el is kobozhatják járművét. Különleges második világháborús eredetű szovjet gyártmányú propagandagránátra bukkantak a tűzszerészek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Balkány külterületén, közölte a Magyar Honvédség. Azt írták, a gránátot elszállították a megtalálási helyéről, és a kijelölt robbantási területen biztonságos körülmények között szerelték szét. A tűzszerészek eltávolították a gránát fenéklemezét, és három tekercs papírra bukkantak a gránát belsejében, amelyek német nyelvű nyomtatott szöveget tartalmaztak. A megsárgult papírok közel 80 évet töltöttek el egy A462-es típusú szovjet propagandagránát belsejében. A propaganda lövedék kifejezetten agitációs röplapok kiszórására készült. Olyan eszköz volt, amelyek segítségével, mai kifejezéssel élve, katonai lélektani műveletet folytathattak a szovjet erők azzal a céllal, hogy a velük szemben álló német katonák harci morálját csökkentsék. 2025. január 15-én jelentős változás lép életbe az építőipar szabályozásában. A kivitelezők, tervezők és mérnökök számára kötelezővé válik a felelősségbiztosítás, írja a Portfólió. Az új előírás célja az ágazat megbízhatóságának növelése, a megrendelők érdekeinek védelme és a kivitelezésből, tervezésből eredő károk rendezésének hatékonyabbá tétele. Csak nem 1 milliárd forintból létesül 105 új férőhely Budapesten a fogyatékossággal élők számára, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila elmondta, a tárca pályázatán 13 önkormányzati, egyházi és civil szervezet nyert, hogy új férőhelyeket hozzon létre. 35 évre emeli a kormány a babaváró hitel felvételének korhatárát, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. A miniszter kifejtette, a korhatár emelése azt jelenti, hogy ha 35 éves koráig egy házas pár azt vállalja, hogy 5 éven belül az első gyermek megszületik, akkor jogosult lesz a babaváró támogatásra. 5 hetes kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfeleinek az MVM. A cég az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a november 29 és január 5-e közötti időszakban egyetlen lakossági ügyfelénél sem kapcsolja ki az áramot és a földgázt az ünnepekre való tekintettel. Híreink végén az időjárásról. Északnyugat felől beborul az ég, és az éjszaka második felében már több helyen számíthatunk gyenge esőre, az északi hegyekben, illetve a keleti határvidéken havas esőre. A nyugati-délnyugati szél nagy területen élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják! Mai műsorunkban Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm Clarissa nővért a rádiónk mikrofonjánál, és kérem szépen, hogy készítse fel a szívünket advent harmadik vasárnapja, az öröm vasárnapja alkalmából.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Egyre közelebb vagyunk karácsony ünnepéhez, úton vagyunk Betlehem felé, együtt haladunk, egyre jobban közeledünk, és ez az öröm vasárnapja is azt mutatja, hogy kitartást, ne adjuk fel a készületet, egyre jobban már közel van az Úr, és ezen örvendezünk. De hogy a karácsony öröme hol is kezdődik, sokat elmérkedek ezen így a szívemben, és számomra a karácsony öröme az a mennyben kezdődik, az Atya szívében. Hiszen keveset gondolunk a mennyei Atyára, de ő az, akitől ajándékba kapjuk az ő szent fiát, Jézust. Ezen a héten jó, hogyha belépünk a Szentháromság jelenlétébe, a Szentháromság szeretetébe, és a Szentháromság örömébe, és szemléljük azt, hogy hogyan határozza el a mennyei Atya, hogy az ő legdrágábbat adja nekünk, a legnagyobb ajándékot, az ő végtelenül szeretett fiát. És hogy ő annyira szeret minket, téged, engem, hogy azt mondja, hogy nézd, nekem ő van a Szent Fiam, és hogy én ezt neked adom, a te megváltásodra, a te szabadításodra, hogy elküldöm fiamat, hogy egy legyen veled, mert hogy én ennyire szeretlek. És hogy az örvendezésünk oka ez, hogy a mennyei Atya annyira szeret bennünket, hogy elküldi az ő fiát. és megállhatunk egy kicsit ezen a héten, hogy szemléljük ezt a kitörő örömét a mennyei atyának, és hogy ebbe az örömbe beléphetünk. Az, hogy belépjek az atya örömébe, mert ez lesz az örök életünk is, ez nem a mindennapi problémáim nagyságától, vagy mértékétől, meglététől, vagy nem lététől függ. Mert az mindig van. Tehát szenvedés, betegség, gondok, problémák. Ez az életünk része. Ha azt mondom, hogy hát ez nagyon szép dolog, de hát hogy lépjek be, mikor ez is bánt, az is bánt, ez a gondom, az a gondom. Hát ezekkel együtt lépjünk be az atya örömébe. Mert ha azt várom, hogy ezek elmúljanak, akkor az soha nem fog megtörténni. De hogy pont nagyon fontos, hogy az adventben a szívünket, a fókuszunkat a napi gondjainkról, a problémáinkról, a kudarcainkról, önmagunkról emeljük tekintetünket az Istenre, a mennyei atyára. És akkor, ha belépünk ebbe a szeretetbe, belépünk ebbe az örömbe, akkor ezek a gondok is alakulnak. Nem szűnnek meg, ezekkel együtt élünk. De az életünk lényege és középpontja nem a problémáink, nem a meg nem oldott gondjaink, hanem az, hogy az Istenhez tartozom, és hogy a mennyei atya szeret engem, és hogy meghívott, hogy egy örök életet töltsek majd vele, és ez az örök élet itt kezdődik, és hogy így tudjuk, ahhoz, hogy itt a Földön bírjuk hordozni a gondjainkat, mennyire fontos, hogy rá tudjuk emelni a tekintetünket, de legfőképp a szívünket a mennyei atyára, és az ő szeretetében éljünk. Tehát, hogy a mi valós életünk az ott van az atya szívében. Ez a valóság. És amikor imádkozom, akkor ebbe lépek be igazából, az atya örömébe, az atya szeretetébe. És a karácsony misztériuma itt kezdődik, az atya szívében. Egy szemléljem ezt. És aztán szemlélhetem, ahogy elküldi az atya a Szent Fiát, és ahogy megfogan Máriában. És ahogy Máriában Jézus megtestesül, micsoda öröm tölti el Máriát, amikor Jézus megfogan benne. Milyen gyönyörű Mária adventje. És hogy ez az öröm akkora nagy Máriában, hogy elmegy Erzsébethez. Biztos, hogy volt izgatottság is, volt egy kis félelem is lehetett benne. De hogy mekkora öröme lehetett Máriának. Hát minden zsidó lány erre vágyott, hogy ő lehessen a messiásnak, a megváltónak az édesanyja. Látjuk is a Magnifikátba, hogy ez a Máriának a hála éneke, öröméneke. De ezen a héten fontos, hogy Máriát is szemléljem, és az ő örömébe részt vegyek, hogy együtt énekelhetem Máriával, a magasztalja lelkem az Urat, mert ekkora nagy dolgot cselekedett. De az Isten nem csak Máriával cselekszik nagy dolgokat, hanem az én életemben is hasonló dolgokat akar cselekedni. Jézus az én szívemben is meg akar születni. Az én testvérem akar lenni, hisz a Jézus születésével mindnyájan testvérek vagyunk, egy atyánk van, és Jézus a mi nagy testvérünk, a testvérünk lesz. Ezt ünnepeljük. Megrendítő az Istennek ez a örömteli leereszkedése, mérhetetlen, ingyenes szeretete, mert hogy ezt így nem érdemeljük ki, és nem érdem kérdése, hanem hogy ő adja magát, szüntelenül adja magát. Ezt a hetet Máriával járhatom. Mária örömében lehetek én is. És ezt az örömöt ne tartsam meg, hanem én is adjam tovább a környezetemnek. Vigyem el, ott, ahol éppen nincsen, ott, ahol éppen kétségbeesés van, szomorúság. Tudjuk ezt a reményt vinni. Ferenc pápa a remény zarándukai szentévet nyitja meg december 29-én. Ez nagyon szorosan összekapcsolódik, hogy igen, nekünk van örömünk, van reményünk, ezért tudunk örülni. Úgyhogy ezzel az örömöt legyenünk a szívünkben, így készüljünk karácsony ünnepére. És a legnagyobb ajándék, amit kapunk, az Jézus maga. És a készület az, hogy helye legyen a szívemben, hogy be tudjam fogadni. És karácsonykor a legnagyobb öröm vasárnapja, amikor találkozhatok a kisdeddel, a kisded mosolyával, a kisded örömével. Engedjem őt egészen közel magamhoz. Merjem a karjaimba venni, mint Mária. Hogy éljük át valóságosan karácsonyt, menjünk oda a barlanghoz, merjünk közel menni, merjük átölelni Máriát, Józsefet, a kistedet. Nem kell nézni, hogy szennyesek vagyunk, vagy milyen a ruhánk, mennyire készültünk elő, csak menjünk, úgy, mint a pásztorok. Mikor az angyal meghirdette nekik, akkor nem mondta, hogy hát figyeljetek, elég tiszták vagytok, elég szentek, elég tökéletesek, ha ez megvan, akkor mehettek a barlanghoz, hanem nagy örömet hirdettek, és hogy találtok egy kisdedet. Szóval, hogy úgy megyünk Jézushoz, ahogy vagyunk, készítjük a szívünket, de hogy soha nem lesz annyira szép, tiszta, mennyire vágyunk, hogy az legyen, hanem úgy megyünk, akik vagyunk, ahogy vagyunk, így adjuk mi is magunkat neki oda. Mert ez nagyon fontos, hogy karácsonykor őt befogadjam a szívembe, de hogy én is adjam magamat neki, mert ez a legtöbb, amit Istennek adhatok. És hogy ez ki is fejeződjön az életemben, a mindennapjaimban, és abban, ahogy ezt megélem. Én nagyon szép imát szeretnék most felolvasni, ami ezzel kapcsolatos. Ó Jézus, ahogy Máriában éltél, és benne testé lettél, úgy élj bennem is most. Légy bennem is testé. Te gondolkozz bennem. Te imádkozz bennem. Te szeress én bennem. Te szenvedj én bennem. Te nézz a szememmel, te beszélj a számmal, cselekedj kezemmel, működj én általam. Téged szolgáljon kezem, téged vigyenek lábaim. Amerre jársz a földön, téged szolgáljon kezem, hogy a Szentlélek által hazajussunk atyánkhoz, Istenhez, aki minden a mindenekben. Amen.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, hogy megosztottad velünk az Öröm vasárnapjával kapcsolatban. Azt tudjuk a múltkori adásból, hogy te Erdélyben születtél, és onnan származol. Hogyha esetleg mesélnél nekünk egy kicsit az erdélyi karácsonyokról.
Én még a kommunizmus legkeményebb éveiben voltam gyermek, fiatal, és az akkori karácsonyokról tudok mesélni. Azt gondolom, hogy ma egész más Erdélyben is a karácsony. Jó rá visszagondolni. Egy nagyon más világban éltünk még akkoriban. Akkoriban a téli szünet nálunk 3 hét volt, mert hogy nagy telek voltak, nagy havazások, hideg, és hogy az iskolákat ne kelljen fűteni, gazdaságos szempontból volt mindig hosszú a téli szünet. Nem volt még őszi szünet, de hogy az mindig ilyen 3 hét volt, úgyhogy nagyon szerettük, mert akár Kolozsváron, akár Székelyföldön sokat szánkoztunk mi gyerekek télen, és hogy olyan igazi telek voltak. Például emlékszem, hogy egyik télen nagyszüleimnél mindig ugye disznóvágás volt, ilyen szép nagy porta volt, és az nagyon sokat számított, ha volt disznó, mert az üzletben kevés hús volt, és akkor a disznóvágás volt, hogy el kellett halasztani, mert emlékszem, hogy mínusz 28, mínusz 30 fok volt. Nem tudom, nem voltak ilyen vészhírek, hogy nem tudom, ilyen extrém hideg következik, meg ilyen, teljesen normálisan működött az élet, mínusz 30 fokban. Gyalog mentünk, messze laktunk az iskolától, akkor mindenki csizmájára húzott valami zoknikat, meg mindent, amikor tiszta jég lett egész Kolozsvár. Szóval, hogy hát élveztük, hát nagyon élveztük mi gyerekek ezt az időszakot. Én nagyon szeretem a telet mai napig, már most is voltunk szánkozni a nővértársammal. Hát akkoriban ilyen adventi koszorú egyedül csak a templomba volt. Az advent nem volt ilyen fesztiválos, sokkal inkább ez a csendes, bűnbánati, és csak a templomon belül volt. Van nagyon szép része is ennek, hogy egy egész város együtt gyújtjuk meg ugye az adventi gyertyát, olyan ilyen nem volt, nem létezett. Csak a templomba volt mindig. Aztán nagyon kedves emlék a Szent Miklós, a Mikulás, azt úgy mindig nagyon vártuk. A Mikulás is gazdag volt a mi családunkban. Emlékszem, egyik évben a gazdák, hogy okosan magyar játékot kaptuk meg, ami nagy-nagy szó volt, és akkor azon nagyon szerettünk játszani. Aztán a karácsony az mindig úgy volt, hogy mi mentünk a pásztorjátékra. Legtöbbször aktívan részt vettünk benne, tehát hogy valamilyen szerepeltünk a pásztorjátékban, és akkor addig anyukám valahogy feldíszítette a fát, és akkor mire hazajöttünk, sok ajándék volt. Az éjféli szentmise volt így a karácsonynak a csúcsa, és akkor együtt lementünk éjfélkor a Szent Mihály templomba, ami a város központjában volt, mi meg a város szélén laktunk, de azt így mindig gyalog mentünk, gyalog jöttünk. Volt annak egy varázsa, úgy éjszaka, ilyen másfél-két órás gyaloglás, mert messze van, volt ennek egy varázsa, hogy így a nagyváros szívében éjszaka is, és csak a keresztények mentek. Volt annak a karácsonyi misének egy, de egy nemzet összetartó varázsa is. Különös volt a 89-es karácsony Kolozsváron, mert akkor történt pont a forradalom, és hát nem tudom, csak a Jóisten őrzött meg minket, hogy akkor is ugyanígy mentünk gyalog. Nem mondta anyukám, hogy most nem menjünk, mert van valami, mentünk ugyanúgy, nem sokan voltak az utcán. Hogy megőrzött a Jóisten, és szépen hazaértünk, de az azért az egy ilyen, hát nem is tudom, az egy picit félelmetesebb volt. Ja, aztán az ifjúsági közösségben nagyon jó karácsonyokat tartottunk, mindig az őrangyalos játszottuk a közösségbe is, akkor egy idő után én az osztályba is bevezettem az iskolába. Jártunk Roráti misékre, egy pár osztálytársamat befűztem. De ugye kommunizmus volt, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy nem nagyon szabadott templomba menni, vagy nem volt ez olyan dicsőség, tehát hogy ilyen titokba mentünk többen. Több osztálytársal mentünk a Roráti misékre. Az is jó volt, meg így ez az őrangyalos, de hát ezt nagyon élveztük. Szóval az mindig nagy élmény volt, amikor aztán így karácsony tájékán összejöttünk, és akkor kikit húzott ki, és akkor megajándékoztuk valami egyszerű dologgal egymást. A bájgli sütés, a hájas tészta sütés, ez nem maradhatott el karácsonykor. Édesem rendkívül finom bájlit tud sütni, és a hájas tésztát borral, jó, az mindig nagyon finom volt. Ma már ritkán sütnek igazi hájas tésztát. És arra is emlékszem, hogy anyukám föltette a szekrény tetejére, és akkor én már volt, hogy ünnep előtt a székre fölálltam, hogy egyet-egyet ellopjak. Ezek azért így fontosak. Aztán ugye, mivel Kolozsvárnak 80%-a román ajkú, 20%-a magyar ajkú, román millióben nevelkedtünk. Például nagyon szép a románoknál ez a kolindálás, tehát hogy mennek kolindálni, nagyon nagy hagyomány. Mennek meghirdetni Jézus születését, kántálni. És akkor mi is mindig mentünk kántálni, tehát hogy ez nagyon szép, hogy elmennek a fiúk, meg gyerekek, fiatalok, tehát, hogy nem, mi nálunk nem Betlehem ez, hanem kántálni, és karácsonyi énekeket énekelnek. Ez így a szenteste szokás legjobban. Ez annyira szép, és akkor hát mi egy panel, tizemeletes panelba laktunk, ugye egyik porta magyar, másik román, és akkor odaállnak az ajtod elé, de nem nyitjuk ki mindjárt az ajtót, megvárjuk, hogy jó, énekeljenek. Nagyon-nagyon szépek a román karácsonyi énekek is, a magyarok is, szóval ez egy olyan szép, mindig olyan, hogy most is jó így rágondolni, hogy ez a kántálás ma is nagyon élő hagyomány, úgyhogy azt is nagyon-nagyon szerettünk, hogy mentünk kántálni, meg idősekhez mentünk, meglátogatni. Nagyon fontos volt így ezt is, hogy a magányosokhoz elmenni, kántálni nekik, meghirdetni Jézus születését. Szóval sok-sok ilyen mozaik kocka, ha így visszagondolok, így jelenik meg a szívem előtt, a szemem előtt, és jó ezekre visszagondolni.
És ezek egyé is olvadtak az életedben, ahogy elnézem, mert hoztad magaddal azt, hogy Isten előtt mindenki egyforma, legyen az román, magyar, szlovák, német, francia, bárki, Isten előtt mindenki egyforma, és azt is magaddal hoztad, hogy mindenkihez oda kell fordulni, és nem csak karácsonykor.
Hanem azért minden napján. Minden nap karácsony lehet. Jézus minden nap meg akar születni a szívemben, minden nap akar velem találkozni, és ha belegondolunk, hogy maga a Szent Mise, az egy élő karácsony, mert hogy Jézus minden nap megszületik ott, az átváltoztatás szavaiban, a pap kezében, az eukarisztia, az maga Krisztus teste. Jézus a Szent Misében minden nap megszületik, megtestesül, és amikor magamhoz veszem, a szívem a Betlehem, a jászol, és ott megszületik az én szívemben is. Nagyon-nagyon szoros kapcsolat van az eukarisztia és karácsony misztériuma között. Igazából kettő egy elválaszthatatlan. Minden szent áldozásba gondolhatok arra, hogy most nekem karácsony van.
És az Isten megadja nekünk, hogy akár minden nap is elmenjünk hozzá, és magunkhoz
megessük. Igen. Így van. Igen. És ő adja magát.
Nagyon szépen köszönöm. Áldott karácsonyt kívánok neked, szeretteidnek, és az otthon lakóinak, és minden nővérnek itt a közösségben, itt Széchenyben.
Köszönöm szépen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Kedves hallgatóink, Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában. További szép napot és jó rádiózást kívánva, búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szabaddá tett Jézus az Úr! Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, az ördög minden hatalmát legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, szabaddá tett Jézus az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, az ördög minden hatalmát legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, szabaddá tett Jézus az Úr. Vak voltam, bűnben éltem én, vak voltam, üres és szegény. Nem volt már számomra remény, ám de Jézus eljött hozzá, látnak szemeim. Boldog vagyok, mert Jézus van velem, boldog vagyok, mert Jézus van velem. Dicsérje hát az egész életem, szent vére által nyertem örök életet. Vak voltam, bűnben éltem én, vak voltam, üres és szegény. Nem volt már számomra remény, ám de Jézus eljött hozzám, látnak szemeim. Boldog vagyok,
mert Jézus van velem.
Boldog vagyok,
mert Jézus van velem.
Itt van velem.
Dicsérje
hát az egész életem, szent vér által nyertem igazi örök életem.
Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, az ördög minden hatalmát legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, szabaddá tett Jézus az Úr. Mert ő tett szabaddá,
ő tett szabaddá,
legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, szabaddá tett Jézus, szabaddá tett Jézus, szabaddá tett Jézus az Úr.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió Misszió műsora. Lélekhangoló.
Kétezer éve tapasztaljuk, sőt, a választott nép már még korábban, hogy Isten az, aki elkészíti számunkra az ünnepet és annak a tartalmát, és hogy az Isten az, aki ad bizonyos pontokat az életben, ahol rendszeresen lehet vele találkozni.
Milyen módon táplálja az életünket az ünnep, illetve az Istennel és az emberekkel való közösség? Erről fogunk ma beszélgetni Háfenscher Károllyal, az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének professzor emeritusával. Tartsanak velünk! Magyar nyelv értelmező szótára és annak az egyik meghatározása az ünnepről úgy fogalmaz, hogy jelentős történelmi eseményről vagy kimagasló személyről való ünnepélyes megemlékezésnek, valamely eszme tiszteletének szentelt alkalom. Ezt keresztény fogalomkörben hogyan módosítanánk vagy pontosítanánk?
Azt gondolom, hogy egy kicsit érdemes átfogalmazni, máshonnan közelíteni. Az egyik közelítés mindenképpen az, hogy az ünnep számunkra abból fakad, hogy Isten egy ritmust, egy rendet alkotott ebben a világban. És a megemlékezés a bibliai értelemben az nem egyszerűen valami nosztalgiázás, hanem mindig az egykor történt dolgoknak a jelen valóvá tétele. Az Isten nagy tetteit visszaidézzük, de nem csak visszaidézzük, hanem ezáltal a mi életünk számára jelen valóvá lesz. Ebben az időforgatagban, amiben élünk, megvan a helye a munkának és az ünneplésnek, mert hiszen az ember egy ünneplő ember, ez is a teremtettségünkhöz hozzá tartozik. Egy számomra nagyon izgalmas tudós a 20. században, Harvey Cox beszélt arról, hogy az ember az homo festivus, ünneplő ember. Tehát ez nem valamiféle habatortán, hogy ünneplünk, hanem hozzátartozik az emberségünkhez. És ha soha nem ünneplünk, mindig csak dolgozunk, akkor tönkre megy bele az életünk. Kell, hogy legyen időnk önmagunkra, kell, hogy legyen több időnk egymásra, hogy odafigyeljünk a mellettünk levőre, és legyen időnk, több időnk az Úristenre. És ebből a háromból összeállhat igazán az ünnepünk, akár heti rendszerességgel a vasárnap, akár pedig olyan időszakonként, ahol valami kiemelkedő nap van az életünkben, mert mindegyikre nagyon-nagyon nagy szüksége van az embernek, és azt hiszem, hogyha bármelyik is csorbát szenved, akkor borul az emberségünk.
Tehát az ünnep mindig valamiféle közösségbe is von minket?
Igen, hát az ünneplés, ahogy mondtam, idő magunkra, egymásra, Istenre, és ebből a háromból kettő már rögtön közösségről szól. Közösség az embertársal, és közösség az Istennel. Nem magányos emberként teremtett meg az Úristen, hogy egy szigetre elvonulhatunk egyedül, hanem összefüggésben van az életünk minden eseménye a társunkkal, és még inkább összefüggésben van az Úristennel. Szükség van arra is, hogy a szervezetünk regenerálódjon. de még inkább szükség van arra, hogy a lelkünk feltöltekezzék. Ugye a töltekezés lenne az a másik ilyen kép, amit az ünneppel kapcsolatban érdemes elővennünk, ahogy egy autó nem tud menni bizonyos kilométeren túl, ha nincs feltöltve üzemanyaggal. A lelki életünk még inkább így van, fel kell tölteni ahhoz, hogy jól funkcionáljon az életünk, hogy üzembiztosak legyünk a szónak világi és lelki értelme egyaránt.
Mennyire szükséges, hogy az embernek, aki ugye Isten teremtménye és a teremtéssel együtt megkapta ezt a vágyát erre a ritmusra, amit említett, hogy vallási értelemben is ünnepeljen, hogy szakrális jellege is legyen az ünnepnapjainak. Mennyire van szüksége erre egy mai embernek, aki azt mondja, hogy őt nem érdekli a vallás, vagy neki nem feltöltő egy Isten tiszteletre elmenni? Annak mit mondanánk?
Hadd kezdjem ott, hogy ha az életben vannak fontos dolgok, és azt elkezdjük sorolni, akkor kiderül, hogy a 10 legfontosabb dolgok között ott van az ünneplés. A 10 parancsolatban ott van az elején, szenteld meg az ünnepnapot. És hogyha ez szorosan összeköt minket a teremtőnkkel, akkor ennek szakrális jellege van. Természetes az, hogy az ember megválogatja azt, hogy melyik töltőállomásra menjen el, mert oda érdemes menni, ahol tiszta minőségű üzemanyag van. Az ember lelki táplálékával is ugyanezt keresi. Igen ám, de ez csak az egyik oldala a dolognak, hogy az ünneplésünkre mi keressük a kulisszákat, meg a tartalmakat. A Szentírás éppen arról beszél, hogy Isten készít nekünk ünnepet. Már itt a földi valóságban is, hiszen azért nézzük meg, hogy a számunkra igazán fontos ünnepek azok valahol a léttel, az élettel és ilyen módon az élet alkotójával kötnek minket össze. És hát arról beszél a Szentírás, hogy az életünk kiteljesedése, a reménység szerint kegyelemből megkapható örök élet, az is egy ünnepléshez hasonlít. Ha megnézzük Jézus példázatait, amikor az Isten országáról, az Isten hatalmáról beszél, akkor mindig valahol nagy lakomáról van szó, királyi menyegzőről van szó, bárány menyegzőjéről van szó, és még lehetne sorolni ezeket a gyönyörű képeket, mert a legjobban ez mondja el, hogy a nagy ünnep az a nagy találkozást jelenti. És persze az élet minden kis apró szegletében találkozhatunk az Úristennel, és az ő fantáziája kimeríthetetlen, hogyha arra gondolunk, hogy mennyi mindent használ fel arra, hogy találkozzon velünk. Isten az, aki elkészíti számunkra ezt az ünnepet és annak a tartalmát. Nagyon jó kimenni a természetbe egy ünnepnapon, friss levegőn, napsütésbe. Jó dolog beülni egy olyan művészeti épületbe, akár ez képzőművészetről, akár zenéről legyen szó, ahol ünnepi pillanatokat élünk át, de hát azért a tapasztalat mégis az, hogy az Isten tisztelet az a hely, ahol az Isten nekünk randevút ad, hogy együtt legyünk vele, ő mindent megtesz, ezért szól hozzánk, kezébe vesz, formál minket, etet, felszabadít, békességet ad, és így tovább. Ha azt keresem, hogy Isten milyen ajándékokat rejtett el nekem, ha mi így megyünk el mondjuk templomba, akkor érdemes azt nézni, hogy hol találjuk meg ezeket a kis ajándékokat. De a lényege mégis az, hogy találkozhatunk Istennel. És aztán, ha Istennel találkoztunk, akkor máshogy találkozunk az emberekkel is. Azért mégis a két ember közt a legrövidebb út az Istennel keresztül vezet.
Mennyire tudja értelmezni az olyan ember, aki nem tanulta ezt, vagy nincsenek ilyen hagyományok a családjában, hogy mi zajlik egy istentiszteleten, vagy mi zajlik egy keresztény ünnepen, ahol ugye, ahogy mondta Isten, igen, mint egy nagy vendégségben tálalja elénk az áldásait, és amit ő elkészített, hogy segítsük egymást, hogyha mondjuk elhívnánk egy ismerősünket, barátunkat, hogy mi lesz ott, hogy vonzónak találja azt, hogy vegyen belőle ebből, abból.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és a kereszténység születése pillanatától kezdve napi rende volt, és napi rende van, és valószínűleg így is marad, hogy egy istentisztelet mennyire egy belső családi találkozó, és mennyire egy kifelé nyitott, mondjuk így missziói alkalom. Minden közösségben természetes, hogy kialakul egyfajta nyelv, egyfajta viselkedési stílus, egyfajta eljárási forma, ahogy viszonyulunk egymáshoz, ahogy megrendezzük a dolgainkat, és ahogy félszavakból értjük egymást. Hát ez lenne a család belső ünnepe. És mégse tehetjük meg azt, hogy ez egy ilyen zárt körű rendezvény lenne. Mert felelősek vagyunk azokért, akik véletlenbe toppannak, vagy nagyon tudatosan, de keresőként, és minden előképzettség nélkül jönnek. Nem tudjuk minden egyes alkalommal elmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy megváltás, mit jelent az, hogy kegyelem, mit jelent az, hogy Isten országa, de hogy úgy fogalmazzunk, úgy beszéljünk, de legfőképpen úgy éljünk és viszonyuljunk egymáshoz, hogy az vonzó legyen, ez nagyon-nagyon fontos. És akkor itt jön a keresztény igehirdetésnek és a tanúságtételnek egy egészen különleges és minősített feladata, hogy úgy tudjuk továbbadni azt, amit Isten ránk bízott, ez az igehirdető feladata, mert ő hirdeti azt, amit az Isten mond neki, és persze a másik oldalon a mindenkire vonatkozó tanúságtétel, hogy elmondjuk azt, hogy én mit értem át az Istennel, hogy az én életem számára mi a fontos, és ebből a kettőből összeadódhat olyas valami, ami felhívja legalábbis a figyelmet. Mi hitet úgyse fogunk tudni adni, de azokat az akadályokat, amik emberek életében jelen vannak, hogy megnyíljanak előtte. Ezeket talán egy kicsit tudjuk csökkenteni. De én azt gondolom, hogy ha valaki bejön a templomba, és ott a szónak fizikai és lelki értelme friss levegője van. Ha valaki bejön, és ott nem egy közönség van, aki megnézi a produkciót, hanem egy közösség van, akik egymásra is figyelnek, meg tudnak együtt előre is figyelni, meg felfele is. Ha ott egy olyan csapat van együtt, akiknél lehet, hogy sok a különbözőség, netán még feszültség is van, de mégis tudják szeretni egymást, ez már érdekes és vonzó lehet. Abból, hogy mi az ünnep számunkra, és mi teszi az ünnepet ünnepé, az Isten jelenléte, meg az, amit ő cselekszik ott. Ha ezt meg tudjuk egy kicsit is éreztetni, akár egy kóstoló szinten, akkor már szerintem nyitottabbak lesznek emberek arra, hogy ott mi történik.
Hogyan tudjuk keresztény emberként a családjainkba hazavinni ezt az ünnepet? Ha kifejezetten egyházi ünnepekre gondolunk, amit a világ is ünnepel, így a karácsony, húsvét, pünkösdöt kevésbé ismerik, de hát úgy ünnepeljük, hogy otthon maradunk, vagy nem kell dolgozni sokan. Mégis akkor a keresztény közösségeken túl, a családokban hogyan valósulhat meg az, hogy ott legyen Isten, és egy felfelé néző ünneppé váljon, ami a templomban magától értetődő, de otthon nem biztos.
Azt gondolom, hogy most itt a 21. században ez az egyik pont, ahol nagyon nagy deficitje van a kereszténységnek. Pedig hát a kezdetek kezdetétől fogva egy zsidó családban az volt a természetes, hogy otthon úgy kezdték az étkezést, hogy beszéltek az Isten nagy dolgairól, hogy egy páska ünnep előtt szinte egy liturgiát játszott le a család, ahol a családfő ott ült, és megkérdezték a gyerekek, hogy mi is történt, és a családfő elmondta az egyiptomi kivonulás történetét, és akkor helyre került minden, hogy mit, miért esznek, mi az egésznek a tartalma, és aztán jöhetett a felszabadult együttlét. És ez valahol ma hiányzik. Persze a családi életek rendezetlensége is belejátszik ebbe a felgyorsult világ, és ha tovább folytatjuk, akkor azt látjuk az egyház történetben is, hogy ahol az édesanyák vagy a nagymamák szent hivatásnak tartották azt, hogy este összekulcsolják a gyerekek kezét, és megtanítsák őket imádkozni, magát a mozdulatot, a lelki attitűdöt, hogy egy napot azzal zárunk le, hogy megköszönjük az Istennek, hogy mit kaptunk. Egy napot azzal indítunk, hogy Hát adj erőt nekem, és adj józanságot, vagy bölcsességet, hogy ezt a napot elkezdjem. Az természetes volt, hogy ha hazamentek egy vasárnapi istentiszteletről, akkor utána még beszédtéma maradt az igehirdetés, vagy a liturgiának egy-egy olyan mondata, ami azon az ünnepen megfogta a családot. Hogy együtt tudtak Bibliát olvasni, és egy közös imádság volt, ez egy olyan kohéziós erő, amit ma vissza kellene hoznunk a családokba, és lehet, hogy sokkal többet jelentene ez minden terápiánál, mert ez az igazi kötőanyag, ami összetarthat egy ilyen sejt közösséget. Ez megváltoztatná az ünnepekhez való viszonyunkat. Ugye az a nagy gond, hogy egy csomó ember unatkozik az ünnepeken, mert hiányzik az ünnep igazi tartalma.
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek, szent teremtőjének, oldalmazunknak, kegyes éltetőnknek, gondviselőnknek. Add, hogy meglássuk a világ,
Háfenser Károllyal, az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének professzor emeritusával beszélgetek ünnepről és ünneplésről.
Milyen családi történetet tudna esetleg, vagy történeteket megosztani az ünnepeikkel kapcsolatban, ha már a családi ünnep megélésről beszéltünk, amik megmaradtak, és amiket szívesen felelevenít?
Egy ünneplő családba nőttem be, ahol hát papgyerekként hol rohangál az ember a templomban és a templom körül. Én úgy nőttem fel, hogy egy vasárnap a Deák téren 3 istentiszteleten részt vettem, azért, mert rosszalkodtam, vagy azért, mert érdekelt, vagy azért, mert szokás volt. Ez mindenképpen meghatározott dolgokat. Az azért volt igazán fontos, mert a szakrális, a templomi ünneplés és a család ünneplés összeért. És ez az egyik szenteste volt, ahol a templomban izgalommal voltunk együtt, és egészen máshogy ültünk egymás mellett a padba, és hallgattuk édesapámat, vagy a másik lelkészt áldott emlékű Keken Andrást, és abban már ott volt a családi izgalom is, amikor már lerendeztük a gyülekezeti dolgokat, a perselypénz számolástól a gyertyák eloltásáig. Akkor hazaértünk, és a karácsonyfánál nem az volt, hogy rárontottunk ott ajándékokra, vagy szaloncukorlopkodásra, vagy egyebekre, hanem elolvastunk ráadásul egy olyan történetet minden évben, ami nem kimondottan karácsonyi. Ez a Filippi 2-ből volt a nagy Krisztus himnusz, ugyanaz az érzület legyen bennetek, ami Krisztusban megvolt, aki hát nem tekintette arra a nagyságra, ami volt, hanem emberré lett, és embernek bizonyult, és megy tovább ez a gyönyörű himnusz, és valahol egyszerűen vérünké váltotta, hogy mi a történetnek a lényege, hogy nem a karácsonyfa, meg nem a jászol, meg az angyalkák, a kulissza a fontos, hanem az, hogy Isten emberré lett. Itt valami mindig megszületett, mindig valami szikra kipattant, és ez nem a csillagszóró szikrája volt, hanem a lényegnek a belső tüzéből fakadt. A másik meg nagy csütörtök este volt, ami egész különleges ünnep. Nagy csütörtök az egy ilyen csöndesebb közösség volt. És nem fönt a magas deáktéri szószékről, hanem az oltár elől ilyen szinte beszélgetős módon prédikált édesapám, és egyszerre csak azt éreztük, amikor oda térdeltünk az oltárhoz, hogy tényleg összeért a szent ünnep és a család, és a templomba éltük át ezt a nagyszerű alkalmat. Talán harmadiknak még érdemes lenne hozzávenni, hogy nálunk bármilyen család ünnep volt, születésnap, keresztelő, esküvő, temetés, mindig ugyanazt az egyéneket énekeltük, hogy mit Isten tesz, mind jó nekem. Ez valahogy olyan jól meghatározta, hogy az ünnep arra való, hogy megköszönjük azt, hogy mindaz, amit az Isten tett, még a gyászesetnél is, azt a javunkra fordíthatja.
Vajon miből fakad az a szokás, hogy nagy ünnepeken egyre többen kihasználják a szabadnapokat és elutaznak jó messzire, ahol még nyomokban sem emlékeztet semmi a gyermekkoraik ünneplésére? Tehát más az éghajlat, más a díszlet, még akár nem is viszik magukkal azokat az embereket se, akikkel együtt lehetne lenni.
Beszéltünk róla, az ember homo festivus, ünneplő ember, és ha az emberségeiben valami baj van, akkor ez kihat az ünneplésére is. És én azt látom, hogy egy sor ember menekül ma attól, hogy a dolgok mélyére nézem, mert akkor szembe kellene nézni önmagával, szembe kellene nézni az Isten kérdéssel, szembe kellene nézni az emberekhez való viszonyával, és a legjobb az, hogy csinálunk valamiféle kellemes, élvezetes módszert, és ezt használjuk az igazi helyett. A régi emberek kultúrájában az ünneplésnek néha nagyon fájdalmas, néha nagyon örömteli jelenléte volt, de mindig valahol nagyon emberi volt. Ma azt látom, hogy látszat dolgokba menekülünk, és akkor mi marad meg? A wellness, pedig ennél sokkal tartalmasabb az ember, és sokkal nagyobb az igénye az igazi ünnepre, de ha nem tudja megteremteni magának, vagy nem tudja, hogy hol keresse meg, akkor kezd el menekülni ilyen pótcselekvésekbe. Valahol az ember mélyére kellene nézni, és akkor kezdjük észrevenni azt, hogy ha az ember egészségesen viszonyul a környező világhoz, ha az ember egészségesen viszonyul máshoz, meg egészségesen viszonyul önmagához, akkor elkezd vágyni arra, ami természetes vágya, hogy ünnepeljen, és az ünnepben is egy pár ilyen felszínes, hamar kipukkaló élmény után keresi a tartalmat. Az élmény az kevés, az élet az igazi. Jézus, ha belegondolok az evangéliumok történetében, de soha nem volt hajlandó belemenni az ilyen élményjátékokba, ami kirakat, ami látszat, és mindig a mélyre kérdezett rá.
Mit mondhatunk Jézus ünnepléséről? Mit tanít nekünk? Mennyire gondolhatunk rá, mint aki ott van az ünnepeken velünk?
Jézus mindenben részt vesz, ami mélyen emberi. Hát azért János evangéliuma szerint az első nyilvános megjelenés az egy lagzi. Egy lakodalmon Jézusnak arra is van gondja, hogy hát elfogyott a bor, és ez milyen blamás, hogyha nem kapnak bort, és Jézus a vizet borrá változtatja, de rögtön hozzáteszi János azért kis ravasz módon a végén, hogy ezt tette első jelként. Tehát a aktuális ünneplésen túl ott volt a dolognak a tartalmi része, hogy ez egy jel arra, hogy ahol Isten van, ott nem fogy el a bor, az ünnepnek a hozzávalója. Azt látjuk, hogy Jézus betartja a korabeli vallási ünnepeknek a szokásait, és ezt komolyan veszi. Ha nagy a torzulás, más templomtisztítás története, akkor azért oda csapott, de az is az ünnep tisztasága miatt történt. És aztán nagy ünnepléseket nem látunk Jézus életében, de ott, ahol ő megjelent és gyógyított, vagy rendbehozott életeket, bűnöket bocsátott meg, vagy feltámasztott embereket, ugye három ilyenről olvasunk az evangéliumokba, ott a jelenléte ünneppé vált.
Lélekhangoló.
Hogyan lehet egyedül ünnepelni? Mit tehet az, akinek nincsen közössége, nincsen családja, vagy már, vagy még?
Nekünk nagyon nagy a felelősségünk azért, hogy emberek ne érezzék magukat magányosan. Erre a gyülekezetnek ezerféle technikája lehet. De aki így marad, és így él, az is végig gondolhatja azt, hogy mennyi minden kísérte végig az életén, hogy hány emberért lehet hálás, vagy kik voltak azok, akik neki sokat köszönhettek, mert tőle kaptak valamit, és egy olyan szál köti velük össze, amitől nincsenek egyedül. Azt élhetjük meg, hogy az Úristen nem hagy minket magunkra, és hogyha használjuk azt a világhálót, amit hát nem ma találtak ki, hanem évezredek óta működik az imádságnak a világhálója, akkor ebbe bele lehet kapcsolódni. Úgy is, hogy az ember tud ilyenkor imádkozni másokért, meg tudja azt is, hogy mások is imádkoznak, lehet, hogy név nélkül, csak ennyit, hogy a magányosokért. Itt mind a két oldalnak mozdulni kell, és bárcsak ez ne ilyen ünnepi kampányszerű valami lenne, hanem ez a hozzáállás, ez megmaradna a kevésbé ünnepi pillanatokban is.
Mit jelent, ha meg lehet egyszerűen magyarázni itt a hallgatóknak az ünnepkör, illetve ezen belül, hogy a protestáns egyházaknál létezik egy ünneptelen fél évünk?
Az izgalmas az, hogy az első keresztények számára az igazi nagy esemény, amin állt vagy bukik minden, az Jézus feltámadása. Éppen ezért volt fontos az első keresztények számára ezt a páratlan élményt megélni hétről hétre minden vasárnap. Ma is minden vasárnap, legyen az nagy ünnep, legyen az kis ünnep, legyen az ünneptelen időszak, minden vasárnap egy kis húsvét. És az egész keresztény ünnepkör az életről szól, és hát ha az Isten emberré lett, akkor Jézus életéről szól, akkor természetesen, ha a haláláról és feltámadásáról beszélünk húsvétáján, akkor hát a születéséről is kell beszélni. Igen, ám, de amikor megtörtént ez a csoda, hogy Jézus élete túlmutatott a normál emberi életen, akkor kiderült, hogy ő köré csoportosulnak emberek, és ezek az emberek átélik azt, hogy ez a közösség valami egész különleges, akkor bejön pünkösd ünnepe, és megszületik az egyház, és hát minden ünnepnek kialakul a rákészülés időszaka, karácsony előtt az advent, húsvét előtt a böjt, és persze minden ünnepet le kell csengetni, karácsony után ott még a vízkereszti időben van mit tárgyalni karácsonyról, húsvét után még van 50 napunk arra, hogy kitárgyaljuk, hogy mi minden történt húsvét után, és hát az ünneptelen fél év meg az egyház számára bontja ki mindazt, amit az evangéliumban olvasunk, és minden vasárnap valami újabb titok kiderül abból, hogy mit jelent az Isten szeretet, az evangélium. Az egyház itt szépen lassan így berendezte az egész évet. Úgy tűnik, hogyha mindig ugyanoda visszatérnénk, ugye én már az hetedik X-hez közeledem, és akkor az ember ennyi idő óta minden évben karácsonyt, és egyre inkább azt látja az ember, hogy miközben körbe-körbe mindig ugyanoda visszatér évről évre, ha oldalról nézem, olyan, mint egy spirál, ez megy előre. És egyszer csak eljutunk oda, ahol már nem lesz egyházi év, hanem majd reménységünk szerint szintről szélre látunk, és akkor ott már csak ünnepelni fogunk, mert Isten így írja a jelenések könyve, ott lakik az emberek között. Nincs az, ami megkeserít bennünket, se gyász, se fájdalom, se betegség, és ez a találkozás kiteljesedik egy együttlétben.
Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunk mai vendége Háfenser Károly evangélikus lelkész, egyházunk istentiszteleti életének elméleti és gyakorlati teológiai megalapozásában, valamint az egyház üzenetének a társadalom felé való közvetítésében végzett kiemelkedő munkájáért Károly Gáspár díjban részesült 2024-ben. Arról beszélgettünk, hogy hol van a helye az ünnepnek, ünneplésnek emberi életünkben, úgy, ahogy Isten azt eltervezte számunkra. A Magyar Evangélikus Rádiómisszió interjúi meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheram.hu rádió menüje alatt. Valamint megtalálhatóak a Spotify-on, a Lélekhangoló podcastban. Üzeneteiket, leveleiket örömmel fogadjuk, e-mailjeiket az evmis@lutheran.hu címre várjuk, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek. Hallgatóinknak Isten áldását és további jó rádiózást kívánunk, szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!
Kedves hallgatóink! Az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es